Végső búcsút vettek Zsíros József református lelkipásztortól, aki Debrecenben az önálló ispotályi református egyházközség utolsó lelkipásztora volt. Zsíros József 100 esztendőt élt, következő beszélgetésünkben munkásságára, személyére emlékezünk. Szakás György, a kistemplomi ispotályi református egyházközség lelkipásztora, emlékezni jöttünk mi most egy szomorú esemény kapcsán elhunyt Zsíros József, aki a még önálló ispotályi egyházközség utolsó lelkipásztora volt.
Ő volt az utolsó, aki a II. Világháború után egy nagyon furcsa helyzetbe került ispotályi egyházközséget pásztorolta, egészen 1972-ig, amikor a kistemplomba költözött át az ispotályi egyházközség, és azóta ugye ez a kettős neve van a mi egyházközségünknek, hogy kistemplomi ispotályi református egyházközség.
Igen, és én úgy tudom, úgy hallottam, úgy olvasgattam, hogy ő még nagyon-nagyon sokáig reménykedett abban, hogy megmaradhat ugye az ispotályi egyházközség így különálló módon.
Az egész egyházközség nagyon reménykedett benne, de nem csak abban, hogy önállóak maradhatnak, hanem abban is, hogy hát a templomuk, ugye az ispotályi templom, ami a legidősebb temploma volt ekkor az egész városnak, sőt ugye maga az ispotály, hát nem hiszem, hogy túlzok, azt mondom, hogy a 20. század első felében a legidősebb intézménye volt az egész Debrecennek, tehát idősebb a kollégiumnál, 1529-ben alapították az ispotályt.
Ön történelme van ennek
hatalmas
a templomnak.
Hatalmas történelme, és annak az egész világnak, ami az ispotály világa volt, ugye szegényházakat képzeljünk el, diakoni szaképzőintézetet, parókiát, óvodát, iskolát, és egy templomot, ami együtt alkotta magát a református ispotályt.
Beszéljünk erről egy kicsit.
Egy nagyon izgalmas története van, mondhatjuk, hogy ez még nem a reformált időkben született meg, 1529-ben, azért még a reformációról talán minimálisan beszélhetünk Debrecenben, ugyanúgy, mint a kollégium esetében is az 1538-as alapítás sem egy református alapítás. Nagyon izgalmas dolog, hogy ez a bizonyos szegényház ebben a középkori időkben tényleg arra szolgált, hogy a város szegényeit, olyan embereit, olyan időseit, akiknek nem volt leszármazottja, el tudja szállásolni. És a ferences rendház adott akkor helyet ennek a bizonyos intézménynek, az ispotálynak, amit 1529-ben Boncz László alapított, és itt volt a belvárosban, a Csapó utcán, akkor a ferences rendház, amit aztán elhagytak a ferencesek, és mivel felszabadult, ezért oda került az ispotály.
Tehát egy már kész épületbe mehettek be, így van?
Egy kész épületbe, így van, ami nyilván nem is lehetett kicsi. Azt hiszem, hogy Debrecen talán utolsó nevezetes gótikus emléke volt ez, ami ez is le nem égett, mint minden más Debrecenben. Na és hát itt élt majdnem 200 évig az ispotály, amikor kiköltözött az 1700-as évek elején az akkor még Boldogfalvának nevezett külső debreceni részre.
Milyen emlékek őrzik ezt az egészet? Tehát vannak-e valamilyen képi vagy dokumentációs olyan emlékek, amik azért nagyon értékesek ebből a korszakból?
Hát az egyik legizgalmasabb emlékünk az az ispotály alapító levele, ami latinul van, és a Vármegyeházán a megyei levéltár őrzi. Szerencsére megkaphattuk a másolatát. Egy nagyon izgalmas mondat van benne. 1529-ben a Boncz László alapító ezt a feltételt szabta, hogy azzal a feltétel alapítja meg az ispotályt, hogy soha nem kerülhet a vezetése pap kezébe. Tehát mindig egy ilyen világi, önálló vezetést szántak ennek az ispotálynak, legalábbis az alapítók, ami a 18. század elejéig így is volt. Viszont
de miért? Tudjuk, hogy mi állhatott ennek a kitételnek a hátterében?
Ugye nem részletezi az alapító levél, de egy nagyon-nagyon izgalmas kitétel. Hogy mit jelenthet
ez? És ennek ellenére?
Ennek ellenére igen, a 18. századtól már a református egyház vezetésében áll, és hát aztán ugye önállóvá is válik a 20. század elején egyházközségként ez a bizonyos ispotály, de nagyon érdekes, hogy református egyház, mondhatjuk, hogy nagyon jól gazdálkodik az ispotállyal ebben az időben, és egyrészt azért is, mert egyre több intézmény születik meg hozzá, magához a szegény gondozáshoz. Nevezetesség például, hogy a város legelső óvodája az itt születik meg az ispotályban. A város első önálló fiúiskolája is itt születik meg az ispotályban. Tehát, hogy az egyház, a református egyház nagyon jól kihasználta ezt a szociális intézményt erre.
És milyen jelentőséggel bírtak akkor ezek az ide csoportosuló szociális és oktatási intézmények? Milyen színvonalú oktatás folyt például itt? Beszéltünk fiúiskoláról.
Hát erről nincs képem. Gondolom, hogy ugye, mivel egyházi oktatás volt, gondolom, hogy ez...
Színvonalos.
Igen, tehát erről sajnos nincs képem. De minden esetre arról azért szó van, hogy az igény sem lehetett csekély, mert ugye gondolom, hogy valami igényből születhettek meg ezek a szolgálatok.
Hogyan alakult aztán ennek az ispotályi egyházközségnek a sorsa, az itteni gyülekezetnek az élete?
Hát ugye onnantól kezdve, hogy kint van az ispotály, 18. századtól kezdve, az 1700-as évek elejétől kezdve, 1704-ben megépül a templom, ami kifejezi annak a szándékát, hogy a szegény gondozás mellé spirituális lelkivezetés is jár, vagy tartozik, és hát tényleg egy önálló egységként, épületegységként és intézményként élként. Ezt megjegyzik a korabeli írások, hogy saját ravatalozója volt, saját intézményekkel volt ellátva. Tehát, mint egy külön kis városrész olyan volt ez az ispotály, és mindig saját lelkipásztora volt. Nagyon érdemes megjegyezni, hogy egy egyházközség történelméről talán a legjobban a kegytárgyai árulkodnak. Az ispotályi egyházközség számtalan erdélyi vonatkozású kegytárgyat birtokol. Nagyon...
Hogy kerültek ezek ide?
Hát úgy, hogy Debrecen annak idején benne volt Erdély vérkeringésébe. A nagy templom, kis templom, ispotályi templom, a háromősi egyházközség több erdélyi vonatkozású kegytárgyal bír, de valahogy az ispotály kiemelkedőbben, mint a másik kettő. Tehát oda árva Betlen Kata is fonalas munkákat adott, ami az egész Erdélyben nagyon ritka. Debrecenben csak az ispotályi egyházközség büszkélkedhet ezzel. Ma is fent levő terítője van.
És hogy miért beszélgetünk mi erről, ugye Zsíros József lelkipásztor kapcsán, akkor mondjuk el, hogy igen, miért volt fontos ez a történelmi felvezetés?
Azért, mert ugye ez a különleges Zsíros József személyében, hogy az ő személye, az ő élete köt minket össze azzal a hatalmas nagy tragédiával, ami érte az ispotályt, hogy 1944. június 2-án bombatalálat érte az ispotályi templomot, és a legtöbb intézményi épületet is, a parókia megsemmisült, a női ispotályi épülete megsemmisült, iskola, óvoda, mindenfajta szolgálati lakás, ami ebben az egész nagy ispotálytelepen volt, és tulajdonképpen csak a ma álló férfi ispotály épülete húzta meg a bombázást. Na hát Zsíros József ebben az időben lett lelkipásztora az ispotályi egyházközségnek 1947-ben. Tehát tényleg a bombázás után ő maga mondja el a saját szavaival egy interjúban, hogy amikor ő oda került lelkipásztornak, akkor az egyházközség tagjaival takarították el a templom romjait, akkor szedték össze esetleg a romokból azokat a dolgokat, ami még talán megmenthető volt az utókornak.
Tehát ezt el kell mondanunk, hogy ugye Zsíros József 1920-ban született, és századik életévében hunyt el. Hogyan emlékeznek rá mindazok a lelkipásztorok, akik ismerhették őt személyesen? Milyen embernek, milyen lelkipásztorok, milyen lelkivezetőnek ismerték meg?
Ő maga beszél arról, hogy nagyon szerette az ispotályi gyülekezetet, aztán az kistemplom ispotályi gyülekezetet is, ahol lelkipásztor volt, azért, mert családias gyülekezetek voltak. És én azt hiszem, hogy talán az egyik nagy jellemzője az ő személyiségének, hogy igyekezett családias légkört teremteni maga körül. Neki igénye volt erre, és hát ahogyan ő maga nyilatkozik erről, meg is kapta ezt. Aztán, hogyha én nagyon az életéről kell beszélni, amit az interjú alapján ismerhettem meg, én egy gondolatban foglaltam össze, ami nagyon-nagyon erősen megfogalmazódott bennem, hogy egészen az élete kezdetétől Zsíros Józsefnek mindig volt valami olyan embere, aki felfigyelt rá, mellé állt, és segítette őt. Egészen már a gyermekkorában is, hogyha erről beszélhetek, ő nagy létán született. Az édesapja kőműves mester volt, és szerette volna, hogyha az ő fia is kőműves lesz aztán. Viszont ezt a nagylétai kántortanító húzta keresztbe, ugyanis felfigyel Zsíros József képességeire, és kijárta azt, hogy ő ebbe az épületbe, a debreceni református fiú gimnáziumba jöjjön tanulni. Na hát innen ez a fordulat a pályán, és hát aztán ugyanígy ott is van egy embere, amikor teológiára jelentkezik, nagyon izgalmas, ő tanár szeretett volna lenni, de aztán a délvidéki esperes addig bíztatta és bátorította, amíg beadta jelentkezését a teológiára, ahogy ő maga mondja, a jelentkezési nap utolsó napján.
Pont határidő
pont előtt. A határidő előtt, igen, és hát talán ezek is úgy kiemelik, hogy milyen csodálatosan működik az életvezetés, vagy Isten vezetése, hogy így indul egy pálya. Aztán a Debrecenhez kötődésben pedig az akkori püspököt emeli ki, Révész Imrét, aki teológiai tanára volt Zsíros Józsefnek, és hát ő maga mondja, hogy teológiai tanárként, aztán utána püspökként is kedvencének tartott engem, ezért maradhattam Debrecenben, és így több egyház községben is szolgált. A Mester utcai gyülekezetben először, aztán az Árpád téren szolgált egy fél évet, egy lelkipásztor elmenetele után, és hát utána jött az ispotály számára, ahol 49 évet szolgált.
Végső búcsút vettek Zsíros József református lelkipásztortól, aki Debrecenben az önálló ispotályi református egyházközség utolsó lelkipásztora volt. Szakás György, a kistemplomi ispotályi református egyházközség lelkipásztora emlékezett rá az elmúlt percekben.